Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Kedet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 392. dicséretünk. A 392. dicséretünk első három versét. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A 392. dicséretünket énekeljük tehát, a kiírás ne tévessze meg bennünket. Az első két verset elénekeljük, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára, és utána a harmadik verset is folytatjuk. Az első vers így kezdődik: Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Gyerekek, álljatok fel, és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Jó órát kívánok nektek! Folytassuk a megkezdett énekünket, a 392. dicséretünk harmadik versét, a világ fejedelme feltámad ellene. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levelében, a második fejezet első 12 versében. A megnevezett szent helyen, a Tesszalonika beliekhez írott második levél második fejezetében így szól az ige. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egy hamarati értelmetektől. Se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, és nekünk tulajdonított levél által, mint hogyha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Aki ellene veti és fülébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy ő maga ül be, mint Isten az Isten templomába. Isten gyanát mutogatván magát. Nem emlékeztek ki, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, hogy mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr a szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, a jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek. Mivel, hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveig és lelkét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy károsztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a lelkünk énekelhetett. Nem csak a hangok jöttek ki a torkunkon, hanem nem csak ezeket a szép genfi dalamokat énekeltük, hanem a szöveget is, ami a te igéd, hogy milyen jó a te gyülekezetedben lenni. Milyen szerelmetesek a te hajlékaid, ezt énekeltük, hogy mennyire szeretjük a te templomodat, Urunk. Köszönjük, hogyha a lelkünk énekelt, és a lelkünknek valóban nagy örömöt jelent az, hogy ismét együtt lehetünk itt a veled és a gyülekezettel való közösségben. Amikor bekapcsolódhatunk abba a csodálatos Isten tiszteletbe, ami te előtted szüntelenül elhangzik, ami téged dicsér és magasztal az egész világon, az keresztjének, mint eléd járulnak, leborulnak előtted. És köszönjük, hogy van egy mennyei Isten tisztelet is, ahol azok vannak, akik már előre mentek, és a te országodban élvezik a mindenféle gond nélküli gyönyörűségeket. És köszönjük, hogy itt ég és föld mind egyesül a te imádásodban és magasztalásodban. Köszönjük, hogy ennek az egyháznak lehetünk a tagjaimnak, van egy megdicsőült része, és van egy harcoló része, és mi a harcoló egyháznak tagjaiként, és előtted megállhatunk, és elmondhatjuk hálánkat, és magasztalásunkat, és dicséretmondásunkat, akkor próbáljuk felsorolni azokat a jó téteményeket, amiket adtál nekünk, amikkel meggazdagítottad az életünket, az anyagi javakat is, a gondviselésednek számtalan fajtáját, és azt, hogy a lelkünknek a dolgaival is töröttél, hogy gondviselésed erre is kiterjedt, hogy a te gondoskodásod őrizte a mi lelkünket. Köszönjük, hogy nem szűnt meg a hit a szívünkben, és nem szűnt meg az irántad való vonzódás, és hogy szeretnék ismét beléd kapaszkodni, és megerősödni a te ígéreteidben, a te beszédeidben, és köszönjük, hogy erre lehetőséget kínálsz. Köszönjük, hogy ezért gyűlhetünk össze, mert te kínáltál számunkra, készítettél számunkra lelki eledelt. Kérünk, hogy tedd a lelkünket késztél, fogékonyjá, és engedelmessé arra, hogy a te beszédedet megértsük, és annak engedelmeskedjünk. És köszönjük, hogy ilyen háladással a szívünkben tárhatjuk eléd azokat a kéréseket, amik bennünk vannak, amikkel már talán régóta gyakran megkerestünk téged, Urunk, amikor úgy látjuk, hogy olyan lassan haladnak előre a dolgok, és talán a gyógyulás, amiért imádkozunk, olyan lassan következik be, amikor a feszültségek az életünkben még nem tűntek el, és újabbak jönnek, és ebben az életben, ahol gondok, bajok, betegségek és feszültségek vannak, köszönjük, hogy eléd járulhatunk, és előtted letehetünk mindent. Látod, Urunk, hogy mi az, ami most bennünket foglalkoztat, mivel jöttünk ide, mi az, ami nehéz. Köszönjük, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van reánk. És Urunk, ugyanakkor állandóan átéljük a mi méltatlanságunkat, és előttünk vannak a mi bűneink, és a lelkiismeretünk gyakran ellenünk tanúskodik. Bizony így van, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy velünk kapcsolatot tarts, és hogy megálljunk te előtted, hiszen bűnös emberek vagyunk, és ha már ismerjük Krisztust, akkor is magunkban érezzük és tapasztaljuk a bűnnek sokféle csábítását, és sokszor engedékenyek vagyunk a bűnnel kapcsolatban. Urunk, megköszönjük a bűnbocsánatot, a Jézus Krisztusnak a golgotai szabadítását, köszönjük az igazságot, amit a tiédnek oda ajándékoztál. Köszönjük, hogy így végeztél felőlünk, és ezt velünk közölted is. Kérünk, most legyél úgy velünk, hogy miközben az igét mondod, miközben az ige hirdetteti, közben lelkileg megerősödünk, tanítatunk, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és jobban átéljük azt, milyen nagy dologat egy gyülekezetedbe tartozni. Hallgass meg a mi imádságunkat, kérünk téged, ami Urunkért, a Jézus Krisztusért. Amen. A 171. dicséret éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
Oh, Lord, Eastern Lord.
Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, és Szent Lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, amit írva található az imént olvasott ige szakasz folytatásaként a Tesszalonika beliekhez írott második levél második fejezetének a 13. és azt követő versében. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiaim, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre. A lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket, ami evangéliumunk által, ami Úrunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg azt a tudományt, amire akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással, és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban, és jó cselekedetben. A mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy beül az Isten templomába. És ez olyan nagyon jó, hogy beülhetünk az Isten templomába, a gyülekezetbe, és hallgathatjuk az igét. Ezek a szavak találhatók a Tesszalonika levélben, az első, másodikban is, hogy valaki beül az Isten templomába. Ami izgalmas, hogy azt olvassuk, hogy a bűn embere beül az Isten templomába. Ez azért érdekes, mert akkor arra gondolok, hogy ez valóban így van, hát csak bűnös emberek ülhetnek be az Isten templomába. És ez a kifejezés mégis úgy érezzük, hogy mint a többet jelent, hogy egy nagyon bűnös ember ül be az Isten templomába. És akkor még jobban magunkra ismeredünk, és elsüllyedünk Isten szembe előtt, hogy hát mi vagyunk azok a bűnös emberek, akik beülünk az ő templomába. De itt azonban nem erről van szó. Amikor Pál apostol a bűn emberének a templomba való megjelenéséről beszél, akkor egy speciálisan bűnös ember templomba beüléséről beszél, amit addig fokoz, és addig ragoz, és addig mond, és végül kifejti egészen egyértelműen, hogy ez a bűnember az Antikrisztus. Aki a Krisztus helyett beül az Isten templomba, és azt mondja, hogy engem imádjatok, ne az Istent imádjátok. Engem, én képviselem a Krisztust, a Krisztus mennybe van, de én itt vagyok. Tehát amikor azt mondja Pál apostol, hogy a bűnember beül az Isten templomba, akkor nagyon izgalmas dolgot emleget, amit illetlenség még szóba is hozni a mai ökumenikus klímában. Tény az, hogy ez a nagyon bűnös ember, ez a speciális ember már hosszú évek óta beült az Isten templomába, az egyházba, és rajta ül az egyházon az 5. századtól kezdve, és szinte a 2000 éves kereszténység történelme során ez mindig ott ül az Isten templomába, és majd később ezt láthatni fogjuk, hogy ki ez. Minden esetre azt már elmondom, hogy a történelemben az 5. századtól kezdve, Nagy Gergelytől kezdve végig ott volt az Isten templomába az, aki magát Krisztus földi helytartójának tartotta. Volt, hogy ketten voltak, mert volt egy Rómában, volt egy Assisiben. Aztán volt, hogy hárman voltak. Már három ilyen ember is volt, aki beült az Isten templomába, mondván, hogy én vagyok a Krisztus földi helytartója. Másik azt mondja, nem, én vagyok a Krisztus földi helytartója. Végül aztán a konstanci zsinaton a hármat leváltották, és lett belőle egy. Aki aztán viszont 1870-ben azt mondta, hogy én meg tévedhetetlen vagyok. Akkor megszületett az infallibilitásnak a dogmája, és attól kezdve, hogyha a pápa ex cathedra loquitur, vagyis a katedráról hittani dolgokban nyilatkozik, az úgy van, az Isten szavával egyenlő. Nos, tehát ez a mostani Tesszalonika levő második fejezetnek az egyik gondolata, ami végig kíséri a kereszténység történelmét, és ezt a második részt is, ahol ezt mondhatom, hogy ez az ülnökösködéssel párhuzamosan Krisztusnak van népe. Mindig volt, van és lesz népe. Ez pedig a textusomnak a szavaiban látható, és ezeket hogyan szereti, és ápolgatja, és tanácsolja Pál apostol és a Szentlélek. Ahhoz, hogy ezt megértsük a Tesszalonika levélnek ezt a fejezetét, kell tudnunk néhány dolgot előjáróban, és először is három kulcs helyet szeretnék megemlíteni, ami ezzel a mostani perikópával kapcsolatos. Az egyik kulcs hely, tehát nem kulcsige, kulcs hely, ahol valami történt, a zsinagóga, a Jázon háza, és az előjáróság. Ez mind a három Tesszalonikában volt. Tudnék, ha ezt hogy megértjük, mi volt ezen a három helyen, akkor egy kicsit közelebb kerülünk a mai igényhez. Az egyik a zsinagóga, a másik a Jázon háza, a harmadik pedig az előjáróság. Tudnék, Pál apostol a második misszió útja során elérkezik ugye Európába, átlép az öreg kontinensünkre, Filippiben megalapítja az első gyülekezetet, és utána Tesszalonikába megy. Megérkezik Tesszalonikába. Első útja most is a zsinagógába vezet, mert annyira szereti az ő népét, az ő atya fiait. És tudja, hogy Isten először az evangéliumot mindig a zsidóknak akarja fölkínálni. És bemegy a zsinagógába, és hirdet, hogy Krisztus a messiás. Jézus Krisztus az, akit Isten küldött. A názareti Jézus az, akit a zsidók vártak. Ő, ami megváltunk és szabadítunk. Ekkor meghasonlás támad a zsinagógában. Nagyon érdekes. Egyet csak elfogadják, mások meg ellene szegülnek. Akik meg ellene szegülnek, azok föllázítják ellenük a mindenféle népeket. Azt olvassuk, hogy a piacon levő lézengő embereket összegyűjtik, és apostolok cselekedete 17.5-ben, a piaci népségből maguk mellé vesznek gonosz férfiakat, és csődületek támasztván felháborítják a várost. Aztán később sokan előkelő görög asszonyok és férfiak is csatlakoznak hozzájuk, és még utánuk nyomulnak, amikor máshova átmennek. Tény az, hogy ez a csőcselék megostromolja a Jázon házát. Ez a második helyszín, ez egy izgalmas jelenet, részleteket nem tudunk, de egy ostrom, egy háznak az ostroma. Jázon az az ember, aki befogadja őket, aki az evangéliumot befogadja, meg Pál apostolokat is befogadja. Tehát üldöztetésnek vannak kitéve ezek az emberek az evangéliumért. A harmadik helyszín pedig az előjáróság, ez pontosan nincsen leírva, hogy milyen épület volt, vagy hogyan hurcolták, vagy valóban oda hurcolták őket az előjáróság elé. Tény az, hogy az előjáróság fülébe jutott az ügy, eléjük került az ügy, és akkor ők saját maguk becsendesítik a sokaságot. A város előjárói pedig elengedték őket. Tehát ez a hármas helyszín, amiről itt olvasunk, és ami kicsit megmutatja, hogy miről is van szó ezen a helyen. Továbbá azt kell tudni, hogy megértsék ezt a részt, hogy hogyan is volt a gyülekezet lelki kezdete. Tudni, e között a sok háborúság között, és a között közben, miközben Pál apostolok prédikáltak, ott nagy események történtek, tudnék, a gyülekezet megtért. Illetve Tesszalonikában létrejött az első gyülekezet olyannyira, hogy ennek híre ment, hogy már mindenhol erről beszéltek, hogy milyen volt az a nagy lelki ébredés, ami Tesszalonikában a nagy szorongatások között támadt, vagy fellángolt, hogy a Tesszalonika első levél, első fejezetében látjuk az, hogy rólatok mondják azt, hogy miként fordultatok el a bálványoktól, és fordultatok oda az élő Istenhez, hogy most ő neki szolgáljatok, és várjátok Jézust a mennyből. Tehát egy nagyon világos, határozott megtérése volt itt nagyon sok embernek. Ez egy közös ügy volt, mert a Tesszalonika gyülekezet megtért, ez azt jelenti, hogy több ember együtt. Ilyen az ébredés, amikor Isten lelke, hogy valahogy szinte semmit nem kell csinálni, csak az igét hirdetni, és akkor Isten lelke majd elvégzi a többit. Ez egy fentről való munka. Ez talán megmagyarázhatatlan is az ébredéseknek a történet, hogy hogyan történt ez, hogy ennek az emberek, annak is, az én nekem is a szívemben valami megmozdult, és nem kellett egy nagy ige hirdető, nem kellett, hogy egy aranyszájú Szent János. Ez Pál apostol se volt olyan nagy rétor, mégis Isten adott egy igazi ébredést ennek a gyülekezetnek. És ugyanakkor látjuk, hogy az üldözés feltámadt, még olyannyira, hogy erről az első levélben azt írja Pál apostol, hogy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, amit mi is sokat szenvedtünk a saját honfitársunktól, az honfitársainktól, miként azok is a zsidóktól, és elmondja azt, hogy itt tulajdonképpen a meg nem tért zsidóság gerjesztette az egész üldözést, akikről azt mondja az első Tesszalonika levélben Pál apostol, hogy azoktól a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust, is, és a saját prófétáikat is, akik minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embereknek ellenségei, akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljuk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneiket, de végül utolérte őket Isten haragja. Itt nyilvánvaló, hogy azokra a zsidó emberekről szól, akik ellene szegültek az evangéliumnak, akik Jézust megölték és üldözték mindig azokat, akik a Krisztus evangéliumát vallották, nem általában a zsidósággal kapcsolatban. Azt pedig, hogy végre utolérte őket Isten büntetése, ez azt jelenti, hogy, vagy arra utal, hogy 48-ban egy nagy lázadás tört ki a zsidóság keretén belül, amit levertek, és akkor 30 ezer ember meghalt. Tehát erre utal Pál apostol. Tény az, hogy üldözés is volt. Ezt is kell látnunk, hogy megértsük ezeket a szavakat. Továbbá tévtanítók is megjelentek, akik még nagyobb kavarodást akartak okozni a gyülekezetben. Abban a kicsi nyájban, abban a hűséges kis seregben, akik akkor is ott vannak és kitartanak, amikor valaki beül majd az Isten templomába. A tévtanítók megjelennek. Roppant érdekes, tudnék, éppen a mostani fejezetünkben olvassuk azt, hogy kérünk pedig titeket, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, tehát most olyan hírek meg üzenetek érkeznek, amik képesek eltántorítani minket az értelmünktől, vagyis egyszer csak másra fogunk gondolni, amiről eddig gondolkoztunk. Se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által. Tehát láthatjuk, hogy a sátán itt a legkülönböző módon akarja meggyengíteni a gyülekezetet, azt a kicsi nyájat, az Krisztusnak a kicsi seregét, hogy ott hagyják az evangéliumot, lélek által, beszéd által, és nekünk tulajdonított levél által. Tehát lélek által lehet valakit megzavarni, valaki már keresztény életet él, akkor valami lelkület meg tudja zavarni. Ilyen van, bizonyos lelkület eljut hozzánk, és összekuszálja az embernek a lelkét. Beszéd által, hát azt tudjuk, hogy a beszéde mi mindent el lehet érni, hogy meg lehet győzni embereket, hamis érvekkel akár, és nem vagyunk résen, akkor már beleesünk egy tévedésbe. De az is érdekes, hogy se nekünk tulajdonított levél által, mert a tévtanítók leveleket írtak Pál apostol levében. Ezek az áliratok, amik ma akkor megjelentek, amikor a nevemet hamisítva valaki írt egy levelet. És akkor én azt mondom, hogy nem én írtam ezt a levelet, én ezt a levelet nem vállalom. És Pál apostol így azt mondja, hogy ezeket a leveleket, amiket az én nevembe írnak, mi nem vállaljuk fel. Ezek pseudepigráf iratok, ezek áliratok. És már elkezdődik az a folyamat, amikor álevangéliumok keletkeznek, állevelek keletkeznek, például olyan levél keletkezett, hogy Pál levele a hogy olyan levelek keletkeznek, mint amik ilyen áliratok, Pál apostol nevében hamis levelek, amiket úgy véd ki az apostol, hogy az összes levelét szignálja. Azt mondja, a leveleket a saját kezemmel írom alá, íme így írok. Ha nem is ő írta le az összes szót a leveleiben, de végén aláírta, és lássátok, hogy milyen nagy betűkkel írok. Ez a jele, ismertető jele minden levelemnek. Talán azért írt nagy betűkkel, és azért használt írnokot, mert szembetegsége volt, és ez őt akadályozhatta az írásos tevékenységben. És így hát az a lényeg, hogy meg akarják a gyülekezetet zavarni. És ezek a támadások pedig Pál apostol ellen is irányulnak, mint ahogy majd ezt később tudni fogjuk. Miután ezeket az alap dolgokat megláttuk, megvizsgáltuk azokat a kulcshelyeket, ahol ezek a dolgok játszottak magának a gyülekezetnek a lelki indulását és a lelki életét, a tévtanítók megjelenését, utána látnunk kell azt, hogy tulajdonképpen Istennek egy népe van. Tehát mindennek ellenére, ami ott történik, Istennek van, és kitartóan van egy népe, egy hűséges népe, akikről olyan szépen beszél. És ez itt a pozitív része az ige hirdetésemnek is. Tudvilik, itt ilyeneket mond, hogy mi pedig mindenkor háladással tartozunk Istennek, ti érettetek. Egyszer csak, miután az egészet hallottuk és látok, egy hálaadó hangnemet találunk, és azt üt meg az apostol, hogy ránéz, vagy gondol ezekre a Tesszalonika beliekre, ezek a kedves hívő testvérek olyanok, hogy háladással vagyunk érettetek. Mert van egy nép, ami a keveredés közben, keveredés fölött vagy alatt is megvan és hűségesen kitart. Ennek van egy felső vonatkozása, ez akármi történik, én egy felsőbb vonalon is mozgok, az Isten országába tartozom. Van egy belső vonatkozása, én tudom, hogy az Úrhoz tartozom, és az ő népének a tagja vagyok, és neki kéri az, hogy kérünk titeket atyám fiai. Tehát ez a gyülekezet, az, akinek ugyanaz a atya, az az atyafi, akinek ugyanaz a mennyei atya, az atya. Kérlek titeket, a ti egybegyűjtésetekre nézve, akiket Isten gyűjtött össze, és ő gyűjt magához. És aki majd összegyűjt bennünket, amikor eljön az elragadtatásnak az ideje, amiről az első levelében beszél, hogy mi mindenkor háladásra tartozunk, értetek. Hogy titeket szeret az Úr. Hogy titeket kezdettől fogva kiválasztott az Úr. Az üdvösségre, a megszentelődésre, akiket elhívott az Úr, hogy kérlek titeket, hogy legyetek álhatatosak, és tartsátok meg az evangéliumot. Hogy semmi titeket meg ne tántorítson, el ne fordítson az evangéliumtól, mert van másik evangélium is. És ezért írja nagyon komolyan a dolgokat, és ezért használ sötét színeket is, hogy megértsék az, hogy vigyázni kell, mert ezek a nekünk tulajdonított levelek is erről szólnak. Ezek a félrevezetések is, mert van más evangélium. És Pál apostol ezt máshol is emleget, hogy van más evangélium, az evangélium valami jó hír. Mások is tudnak bizonyos jó híreket hozni, amik azonban nem az Istentől levő jó hírek. Különféle szekták, tévtanítások, mind valami nagyon szenzációs jó hírt hoznak, hogy az egyetlen evangéliumot hagyjuk el. És itt amikor arról van, hogy a bűn embere beül a templomba, akkor láthatjuk, hogy annak is van egy evangéliuma. De ti ne azt kövessétek, hanem azt, amit én mondtam nektek, és amit le is írtam nektek. Tudnélik, ez is hozzátartozott az gyülekezet eddigi létéhez és történetéhez, hogy amit Pál apostol mondott nekik és leírt ő nekik. Amit leírt, azt itt olvashatjuk az első és második levélben. Azonban nagyon jelentős dolog, amit ő mondott nekik, amit nem írt le. Ez akkor hangzott el, amikor hirdette az evangéliumot. Tehát a prédikációnak az összes szövegét nem írta le, nem közölte, utána írt nekik egy levelet. De hogy magának az ige hirdetéseknek, az evangélizációknak mi volt a szövege, azt pontosan nem tudjuk, de olyan szó hangzott el, olyan apostoli üzenet hangzott el, aminek alapján lehetett hitre jutni, aminek alapján lehetett újjászületni, és aminek alapján egészséges módon lehetett lelkileg táplálkozni. Ez a szó volt az, ami az apostoloknak a szava volt, ez volt a kérügma, az apostol igehirdetés. Amikor ezek az emberek Isten lelkétől áthatva elmentek valóva, és hirdették az igét, ez a kérügma, ez a Jézus Krisztusról levő tanulságtétel vagy üzenet, ez rendkívül erős beszéd volt. Azt mondják, hogy Pál apostol megjelenésére nézve egy külsőképpen egy jelentéktelen embernek látszott, és azt is mondták, hogy a beszédje silány. Hát azért nem gondolom, annyira silány lett volna, sőt, csodálatos lehetett az ő beszéde, csak retorikai szempontból lehet, hogy nem olyan volt, mint Apollós, aki egy klasszikus orátor volt. De miközben mondta ezeket a szavakat, az Isten olyan erővel töltötte meg ezt a kérügmát, ezt a bizonyságtételt, hogy egyszerűen az emberek hitre jutottak. Hát csak megbánták a bűneiket, és nem tudtak tovább élni úgy, ahogy eddig éltek. És előjöttek, és keresték a szabadítást, és közben Isten lelke újjá szülte őket. Na most azért érdekes ez, mert az 5. és a 15. versben, majd otthon megnézhetjük, Pál apostol visszautal arra, amit mondott. Tehát most levelet ír, de a levélen túl még emlékeztet őket valamire, ami csak elhangzott. A 5. versben azt olvastam, hogy nem emlékeztek én, hogy megmondtam nektek ezeket? Megmondtam nektek ezeket. A 15. versben, Atyám fiai, legyetek áltatosok, tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk vagy levelünk által tanítattatok. És itt még egyszer hivatkozik arra, hogy a beszédünk által tanítattatok, tehát valami elhangzott, ami nagyon fontos volt. Emlékeztet őket erre. Persze tudjuk a latin mondást, hogy verba volant scripta manet. A szó elrepül, az írás megmarad. De ezek a szavak nem repültek el. Amikor az Istennek a beszéde bele rágja magát, bele veszi magát a lelkünkbe, akkor az ott marad. Én tudom, hogy az életemben is voltak olyan ige hirdetések, amikre még most is emlékszem, 30-40 éve hallottam ige hirdetést, és azok a szavak még mindig ott vannak bennem, hogy Isten szavai voltak, a Szentlélek által felerősített szavak voltak, amik megérintették a szívemet, és sokat jelentettek az én számomra. Még a legelső ige, ami úgy a tudatomat, hogy tényleg teljesen átjárt, és a szívemet, lelkemet átformáltam, amikor még kisgyermek voltam, de a Ravasz püspök úrnak az ige hirdetését hallgattam egy régi gramaforról, egy régi lemezről, amin elmondta azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. És nekem kisfiúnak ez az ige volt, ami elsőképpen belekapaszkodott a szívembe. És az azóta is ott, és még most is hallom, hát nem csak az a püspök úrnak azt a jellegzetes, csodálatos szóroklását, hanem amögött, hogy Isten hogy szerette ezt a világot, és közben hogy szeretett engem. És most Pál azt mondja, hogy emlékeztetek titeket arra, amit én mondtam. Tehát amikor Pál apostol mondott valamit, az egy emlékezetes olyan szó volt, ami életet formált, amely nem pusztán elhangzó szavak voltak, hanem erő és valóság, és Isten szent lelke által felerősített szavak voltak, ez a keresztény bizonyságtétel. És elképzelhető, hogy mi is, ha nem is kívánja Isten, hogy mindenki szónok legyen, de amikor valakinek igei tanácsot tudunk adni, valakit, hogy Isten szeretetével tudunk vigasztalni, vagy esetleg egy igét adunk a másiknak, oda, akkor Isten ezeket az égéket fel tudja erősíteni, mert Isten nagyon következetes ebből, hogy az hatalmát, erejét az igéhez adja, a Bibliához adja. Egy kedves barátomnak az édesanyja már az, talán az utolsó idejét éli, és hogy imádkozunk is ért, hogy az Úr vigye át az ő országába. És ez az egyik személy, a másik személy pedig, aki a fiam gyülekezetében elmondta, hogy kórházban volt, és szomszédos ágyon feküdt egy idős néni, és adott neki egy igét. És rá volt írva az ígére, hogy Ziláné, ez az a kedves testvérem, aki idős testvérünk, aki talán az Úr hamarosan átvisz az ő országába. Még a kórházba adott egy ígét a másiknak, aki meg Szalkszent Mártonban mutatja ezt az ígét, hogy kitől kapta. Egy ige. Istennek az ígéje. És Pál apostol, amikor egy ígét mondott, akkor az olyan erős volt és olyan hatásos volt, azt meg lehetett jegyezni még évek múlva is. Nem csak azért, mondhatja Pál apostol ezt tehát, hogy emlékezzetek vissza azokra a szavakra, amiket mondtam, a beszédre, amit mondtam, mert az akkori embereknek sokkal frissebb volt az auditív memóriája. Tehát sokkal jobban tudtak rögzíteni elhangzott szavakat, mint a mai ember, akinek tele van az agya mindenféle információval. De nem ezért, hanem Isten lelke erősítette fel ezeket. Pneumatikusan erősítette fel, és belehelyezte az embereknek a szívére a Pál apostolnak a szavát, és emlékezzetek vissza ezekre a szavakra. De itt most Pál apostol még egy különleges szóra emlékezteti őket. Tudnélék, egy különleges tanításra emlékezteti őket. Ez a különleges tanítás pedig arra vonatkozott, amit azóta se tudunk igazából könnyen megmagyarázni. Tudnélék, nem emlékeztek arra, hogy már megmondtam nektek, hogy ki az, aki majd eljön és beül az Isten templomába? Emlékezzetek vissza, hogy én mondtam, hogy majd eljön valaki a fejezetünk 4. versében, elleneveti, felébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga üb az Isten templomába. Nem emlékeztek rá, hogy megmondtam nektek ezeket? Ezek szerint Pál apostol ott a tanításában olyanokat is mondott, amiket expressis verbis nem írt le. Tehát ő nem írja le azt itt, hogy ki az, aki beül az Isten templomába, csak a bűn emberéről beszél. Viszont azt se írja le, hogy mi az, ami visszatartja. Ha ezt a részt megnézzük, és ez a írás magyarázóknak a keresztje, tehát egy nehéz feladat az írás magyarázók számára, mire gondoltam, amikor azt mondja, hogy valami visszatartja, hogy a bűnembere megjelenjen. És az, ami visszatartja, hogy megjelenjen az az ember, aki majd eljön, a bűnembere, hogy ami visszatartja azt, hogy az a bizonyos ember beüljön az Isten templomába, annak félre kell tolatnia. És Pál apostol azt mondja, hogy én ezt elmondtam nektek világosan, hogy mi az, ami visszatartja, hogy beüljön oda az Isten templomába. Ez a római birodalom. Ez a római birodalom pedig, hát ezt mondani, ez a római éterné, vagy a imperium sine fine dedi, olyan birodalom, ami a vég nélkül adatott, aminek nincs vége. Ez volt a római birodalom, hát ki mert volna arról beszélni, hogy ez elmozdítatik, hogy ez meginog. Az örök római birodalom, és most Pál apostol azt mondja, hogy annak félre kell tolatnia, és hogy ez félre tolatik, akkor megjelenik a bűnembere. És valóban 476-ban a nyugat-római birodalom megbukott, és akkor 480-tól 800-ig tulajdonképpen a pogányok, a vandál törzsek, longobárdok veszélyeztették végig Rómát, és nem volt császár a Rómának egész 800-ig, amikor aztán Nagy Károly császár lett. És ez alatt a 400 év alatt a pápaság megerősödött, hatalmas urakká váltak, és ez nem az én tudományom, hanem Bullinger Henrik mondja el. Tehát a nagy reformátorunk a teológiai művében, a Summa Teológiában leírja világosan, hogy ez alatt a 400 év alatt ezek a pápák hatalmas urakká váltak, és ő mondja, hogy eljön a bűn embere, és beül az Isten templomába, tudnék az Isten templom az egyház. És akkortól kezdve a pápaság uralkodik. Ez ellen szóltak a reformátorok. Bátorságot merítettek. Például Wycliffe abban az időben élt, amikor mint előreformátor két pápa volt. És felvetődött az az óriási kérdés ott Angliában, hogy kinek kell fizetni a Péter filléreket. Az avignoni pápának fizessük a Péter filléreket, vagy Rómába fizessük a római pápának fizessük a Péter filléreket. És akkor Wycliffe, az Oxfordi Egyetem tanára, amikor kikértek a véleményét, azt mondta, hogy egyiknek se kell fizetni a Péter filléreket, mert a Bibliában sehol nem olvasunk arról, hogy pápára van szükség. Emiatt aztán a pápa ötször kiátkozta, és sőt, hát a halála után 1415-ben kiásták a csontjait, megégették, és a Temzébe szórták a hamvait. Azért, mert ezt merte mondani, de hát egyszerűen a Biblia igazságát mondta. Nos, Pál apostol, amikor elmondta azt, hogy mindez elkövetkezik, előtte megemlítette, hogy a római birodalomnak félre kell tolatnia. Megjövendőlte, mint egy, a Szentlélek által a római birodalomnak a bukását. Emiatt aztán, azt mondják egyesek, ki is végezték. Tehát az, hogy Pál ellen halálos ítéletet mondtak ki a római bíróságokon, az elképzelhető, hogy ez is a vádpontok között ott volt, hogy a római birodalom ellen szólt. Tudnélik, már Tesszalonikában is, amikor elkezdődik az üldözés Pál apostol ellen, akkor úgy vádolják be őt a hatóságnál, hogy ezek országháborítók, akik a császár parancsolatai ellen cselekesznek. Tehát már politikai vádat akasztottak Pál apostolra nyakába azért, mert hogy elmondta azt, hogy az, ami most visszatartja a bűn emberét, annak félre kell tolatnia. Tehát ez a beszéd is elhangzott, és miközben mindez már nem csak elhangzik, hanem a következményeit is érzik, akkor azt mondja Pál apostol, de én tudok egy nyájat, én ismerek egy népet, és ezek ti vagytok, akik az Isten kiválasztottai vagytok, akik az Úr népének a tagjai vagytok. És akiket hálát adok Istennek, mert ti érettetek, hálát adok az Istennek. És én is elmondhatom, aki közel 50 éve hirdetem az evangéliumot, hogy mennyire hálás a szívem azokért, akiknek hirdethettem ezt a szót. Hogy mennyire hálás a szívem ti érettetek, kedves testvérek, akiknek az Isten olyan sok mindent elvégzette a szívében, miközben az a szó elhangzik közben, Isten igéje munkálkodik, és átformál bennünket, és átalakít bennünket. És hálás vagyok azért, hogy titeket és Isten népét az Isten vigasztal, hogy nekünk tudományt adott, nekünk reményt adott. Miközben ilyen sötét háttér és ilyen sötét színek vesznek bennünket körül, közben bennünket elhív, elhívott bennünket, összegyűjt, és majd összegyűjt, és átvisz az ő csodálatos országába. Azért vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Amen. Válaszoljunk az igére, és a 392. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. A 392. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az hirdetett igét, ami a kereszténység létrejöttekor olyan nagy jelentőségű volt. Amikor előálltak azok, akik hallották az evangéliumot tőled, és mondták másoknak, és hirdették, és te megerősítetted ezt a beszédet a te szent lelked által. Köszönjük, hogy ez a hír jutott el mi hozzánk is. Köszönjük, hogy szeretjük az evangéliumot, hogy ez erőt, vigasztalást és bátorítást ad. Hadd lehessünk a te néped, így őrizd és vezess bennünket, és gyűjtöges bennünket, és majd gyűjts össze minket a csodálatos országodban. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézusról tanulmányát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekedet foglaljon helyet. Isten hozott bennetek egy gyermekek, remélem jó volt az óra, és jól éreztétek magatokat. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy örömmel és Isten érinte hálával emlékezünk vissza az elmúlt hétre, az imahetünkre. Az imahét során hétfőtől péntekig minden este más és más lelkipásztor hirdette az igét. Nagyon jó felkészült lelküzenetet hozó lelkészek szolgáltak közöttünk. Ezt el is mondhatom, én is tudnélik, noha egyiket sem hallottam itt a teremben, de a honlapunkon megjelennek ezek az ige hirdetések, és utóbb megnézhetőek és meghallgathatóak, hogy mit is üzent Krisztus a gyülekezeteknek ott a jelenések könyvében, és ezek az üzenetek hogyan elevenedtek meg a mi számunkra estéről estére. Mi tehát megtartottuk a mi imahetünket, aminek az alapja Isten igéje, és az ő népének az egysége volt. Isten népének, ha megvan az egység, ezt nem kell külsőképpen megcsinálni. Mindenféle szekciókkal és szabályzatokkal és nagy demonstrációkkal és megnyitókkal. Isten az ő népét már egybe szerkesztette Jézus Krisztus Golgotai áldozatában, és ezt a lelki egységet kell megélnünk, átélnünk és gyakorolnunk. Társok vagyok azoknak, akik az Úr törvényét szeretik és a parancsolatét megtartják. Ezt az egységet értük át a mostani héten, ahol valóban az evangélium tisztán és világosan hangzott el. Hívom a testvéreket a hétközi alkalmakra, kedd este 7 órakor folytatjuk a második helvét hitvallással való foglalkozást. Nagyon jók ezek az esték, és a legkülönbözőbb időszerű dolgokkal is foglalkozik Bullinger Henrik a második helvét hitvallásban, így a betegek meglátogatása és a betegség Isten előtt, ez lesz a következő téma. Csütörtökön a Bibliórán 5 órakor várjuk a testvéreket a Bibliórára. Az elkészített választói névjegyzék egyik példánya kint található a kijáratnál. Ebbe azokat veszük fel, akik reformátusok konfirmáltak, és hozzájárulnak az egyházunk anyagi terheinek a hordozásához. és ezt a választani évjegyzéket minden esztendőben elkészítjük, közszemlére kitesszük, aztán majd a hónap végén egy presbiteri gyűlésen átnézzük és megszavazzuk. Eddig 145-en vannak ebben a választani évjegyzékben, de még mozog a szám. Kérem a testvérek, nézzék meg, hogy hát én már mióta ide járok, és nem vagyok benne. Tehát, hogyha hibát követtünk el, akkor elnézést kérünk, és szeretnénk javítani. Továbbá jó, hogyha az adatokat megadjuk, tehát legalább a lakcímet megadjuk meg. Mit adjuk meg, még gondolk, uram, amit beír? Elérhetőséget, hogy valakinek e-mailje van, az például telefonja, meg e-mailje van, azt megköszönnénk, hogy tudnánk egymást értesíteni, hogyha valami fontos üzenivalónk van. De aki benne van a választói névjegyzékben, annak választói joga is van. A mostani esztendőben a presbitériumot meg kell ismét választani, illetve presbiter választás lesz, tehát ezzel kapcsolatos is ez, hogy a választói névjegyzék korrektül össze legyen állítva. Végül elmondani, hogy az adóbevallásoknak az ideje az most már elkezdődik, tehát hogyha az 1%-unkat tudjuk a gyülekezetünket támogatni, úgyhogy a Kávin alapítványra adjuk az 1%-unkat, akkor ez sokat jelent a gyülekezetnek. Nagy összeg nem jön azért be, de az a összeg, ami megérkezik, az szintén sokat számít nekünk. Úgy tudom, hogy 230 ezer, 240 ezer forint körüli összeg szokott bejönni. Hogyha van olyan céggel kapcsolatunk, aki még szintén 1%-át szívesen valóban odaadja, akkor mondjuk azt, hogy javasoljuk a Kávin alapítványt. Mert kisgyülekezetnek ez sokat számít, hogyha ilyen támogatás is érkezik hozzánk. És megköszönjük a testvéreknek minden adományukat, áldozatkészségüket, amikkel a gyülekezetünket támogatták és támogatják. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a megkezdett a 392. dicséretünket, tehát ezt úgy is olvashatjuk, hogy 392, pedig én 390-et diktáltam, de én tévesztettem ezt el, nem az a testvér, aki kirakta. Tehát a 392. dicséretünknek az 5. versét énekeljük, és utána a himnusz éneklése következik. Az 5. vers így kezdődik. A három egy Istennel már itt a földön egy.